Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Megszokhattátok már, hogy két hetente egy-egy konkrét betegséget, életmódbeli jelenséget járunk körbe vendégeimmel, ami segíthet abban, hogy egészségesebben és tudatosabban élhessünk. A mai adásban egy olyan témát hoztunk nektek, ami nem egy konkrét szervünket, hanem az egész szervezetünket, illetve annak ellenálló képességét befolyásolja. Ez pedig nem más, mint az immunrendszerünk. De mit is jelent valójában a szervezet alapvető védekező mechanizmusa? Tudjuk egyáltalán befolyásolni? Hogyan védekezzünk hatékonyan a fertőzések ellen, és ebben milyen szerepe van a táplálkozásunknak vagy a vitaminoknak? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni dr. Falus Andrással, Széchenyi Díjas immunológussal, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával, aki az immunológia és a molekuláris genetika nemzetközi hírű kutatója. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, hogyha nézitek, a HVG podcastok és a Kösz Jól csatornájára, hogyha hallgatjátok az adásainkat. Most pedig tartsatok velünk! Szia András, nagy szeretettel üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, Kata.
Ennek a műsornak az a címe, hogy Kösz Jól. És az első kérdésem az már rögtön az lenne, hogy mi a szerepe az immunrendszerünknek abban, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogyan működik, hogyan befolyásolja az egészségünket és a személyes jóllétünket.
Mielőtt válaszolnék erre az első kérdésre, én annak idején megtanultam, főleg Amerikában, hogy erre a kérdésre, hogy vagy, vagy how are you doing, aki érdemben válaszol, azt valószínűleg egy kisé pszichiátriai esetnek tartják. Úgyhogy
ez nagyon jó, hogy ezzel indultál, ugyanis pontosan emiatt lett ennek a műsornak ez a címe, mert...
Erre akartam reagálni, hogy vagy. No, hát az immunrendszer az egyik legkomplexebb hálózat az emberi szervezetben és emlőszervezetben is, amelyik tulajdonképpen azzal a meglepő kijelentéssel kell kezdeni, hogy az immunrendszer egy kognitív rendszer, ami ebben az értelemben arra utal, hogy az immunrendszer felismer helyzeteket és megold helyzeteket, tehát egy olyan folyamatot visz végig, és most hagyj hivatkozzam a mesterséges intelligencia sémájára, hogy vannak input jelek, tehát vannak bemenő jelek, és valami van a belsejébe, ami rendkívül bonyolult sejtekből, oldható molekulákból álló rendkívül multimodális hálózat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon sok komponense van, és van egy kimenet, egy megoldás. Na most a immunológia oktatásban mi az első órán azt a mondatot mondjuk el, és mi felhívjuk a figyelmet, hogy ez az egész fél év legfontosabb mondata, hogy az immunrendszer az élősködők ellen alakult ki a törzsfejlődésben. Na most élősködő alatt nagyon széles értelmet gondolunk, élősködők a külső élősködők, ezek a különböző betegséget okozó fertőzések, például baktériumok, vírusok, egyebek, és a belső élősködők, azok tulajdonképpen a ráksejtek. Mind a kettő, tehát a és ezt hangsúlyozom, hogy a betegséget okozó mikróbák és a ráksejt, a tumorsejt veszélyt jelent. Na most ez az a hipotézis, a danger hipotézis, a veszély hipotézis, ami az egész immunválasznak a legfontosabb eszmei vagy alapvető principiuma, és ezért kell azzal kezdeni, hogy az immunrendszer épp úgy egy kognitív rendszer, mint amennyire az idegrendszer az. Az idegrendszerünkkel, az érzékszerveinkkel felfogunk képi, hangi, akusztikus, érintési, hőmérséklet vonatkozásokat felfogunk, és ennek megfelelően egy rendkívül bonyolult rendszerbe, az idegsejtek, 80 milliárd idegsejtnek a hálózatában, ami egy csomó szempontból black box, még egy fekete doboz, valamilyen választ ad, valamilyen elhárító, vagy éppen nem elhárító választ. És ilyen az ide, ilyen az immunrendszer is, ő is hálózatos, neki is van memóriája, ez egy nagyon fontos elem, és ezért adunk védőoltásokat, hogy létrehozzuk az immunmemóriát, és olyan döntéseket hoz, ami a szervezet számára a legoptimálisabb. Például nem engedi túl sokáig tartani az immunválaszt, addig tartja, amíg azt a veszélyt elhárítja, vagy izolálja, vagy csökkenti, és utána visszamegy az alap szintre. Ez azért fontos, mert ha nem megy vissza, akkor kialakul egy, úgy mondjuk, hogy krónikus gyulladás, tehát egy időt sokáig tartó gyulladás, ami újabb betegségek forrását jelenti.
Ahogyan ezt elmondtad, egyértelművé válik, hogy hatalmas feladata van az immunrendszernek, és néha olyan betolatkodóktól kell megvédenie bennünket, amiknek a létezéséről sem tudunk.
Így van.
Mik azok az alapismeretek, a legegyszerűbb szinten, amit mindannyiunknak tudnunk kell annak érdekében, hogy megértsük a szerepét az immunrendszerünknek a szervezetünkben?
Immunrendszer tulajdonképpen egy és oszhatatlan, de nagyon fontos benne elkülönítenünk azt a részt, ami vele született, tehát genetikailag meghatározott, az újszülöttben is jelen van, méghozzá sejtek és különböző oldott molekulák formájában, és erre jellemző, erre a vele született immunitásra, hogy nincs memóriája, egy falósejt, makrofág, az nem emlékszik arra, hogy egyel előbb, vagy 5 perccel milyen baktériumot fagocitált és ölt meg, tehát nincs memóriája, nincs latencia, azonnal létrejön a válasz, és ehhez egy csomó sejtés szolgó és molekula tartozik. A másik része az úgynevezett szerzett immunitás, ami leegyszerűsítve két úgynevezett limfocita, amit úgy szoktak néha magyarosítani, hogy nyirok sejt, a B és a T limfociták képviselnek. Ezeknek van memóriájuk, ezeknek itt várni kell, mindenki emlékszik, hogy a védőoltásokból is általában 2 adnak, és a 2 oltás között kell várni, és a hatás, a védelem, amiért a védőoltásokat adják, nem abban a pillanatban alakul ki, hanem néhány nap vagy néhány hét múlva jön létre ez a szerzett. Szokták mondani azt, hogy adaptív immunitás. Azért adaptív, mert alkalmazkodik ahhoz a... Tehát van egy vele született rész, és van egy szerzett rész. Na most azzal kezdtem itt most 1 perccel, hogy egy és oszhatatlan. Úgy kell ezt elképzelni, mintha az ember elmegy egy cirkuszba, ahol akrobaták vannak, méghozzá egy ilyen gulát alkotó akrobata társaság, hogyha megnézzük, a legalul lévő ember az iszonyú erős, olyan, mint egy háromajtós szekrény, széles vállai vannak, nem különösebben ügyes, de borzalmas erős. Aki följebb van, az már valamivel ügyesebbe oda fölmászott, és ahogy a karinti elbeszélésben van, legfelül egy egészen vékony hapsi van, aki föl tud oda ugrani, mászni, nem szédül, egyensúlyérzéke fantasztikus, és ott fönn előveszi a kabátjából a hegedűt, és végre eljátsza azt a dallamot, amire különben alul a földszinten nem volt senki kíváncsi. Ilyen az immunrendszer. A vele született immunitás az a Untermann, aki alul van, marha erős, biztosan tartja azt a 4-5 embert, aki a feje egymás vállán vannak, és a szerzett, finom, nagyon specifikus, nagyon fajlagos immunitás pedig az képviseli, aki ott legfelül van.
Az előzetes telefonbeszélgetésünk alkalmával volt egy nagyon érdekes mondatod, azt mondtad, hogy az immunrendszer az az önismeretnek a része és eszköze. Mit értettél pontosan ez alatt, és mikor számít egy immunrendszer egészségesnek?
Igen, hát ez két különböző kérdés,
próbálom.
Két órát szálljunk.
Igen, próbálom hogy összefűzni a kérdéseimet, mert annyira szertágazó a téma, hogy mégis mindenre választ kapjunk.
Igen. Az, hogy önismeret. Nagyon sokszor használunk pszichiátriai, pszichológiai analógiákat, pont a kognitívság miatt, a felismerő képesség miatt, ezek nyilván analógiák. Az a szó, hogy szinapszis, ami a neuronok között van, az is szerepel immunológiai szinapszisként, egész más, de két sejtnek az egymáshoz való kapcsolódásában hasonlít, csak másban nem. Miért mondom, hogy önismeret? Az immunrendszerek nincs központi szerve, nem olyan, mint a tüdő, ami a légzés, a vese, ami a kiválasztás, a központi idegrendszer, ami az idegműködések, és így tovább a máj, ami a méregtelenítés. A immunrendszer testszerte fordul elő, van egy folyamatos cirkuláció, mennek körbe a fehérvérsejtek, akár a vele született, akár a szerzett, tehát már specifikált limfociták, és folyamatosan monitorozzák a szervezetet. Mert amit az előbb mondtam, hogy élősködők, tehát baktériumok, vírusok, egysejtű gombák, stb. Bármikor bármelyik szervünket megtámadhatják, illetve a rosszindulatú sejtburjázás is gyakorlatilag minden szövetünkbe létrejöhet. Óriási különbség van a gyorsaságban, ennek a dinamikájában, a keretrendszerében, de elvileg így van. Tehát az immunrendszer, mint egy jól működő rendőrség, folyamatosan mindenhol ott kell lennie, lehetőleg hang és zaj nélkül. Nem szabad az ártatlan, azt mondja, van egy nagyon jó angol szó, a innocent bystander, az ártatlan szemlélő. Nem szabad azt bántania, nem úgy kell egy tüzet eloltani, érzékelni kell, hogy valahol van valami balhé, valami danger, valami veszély, de nem úgy olt tüzet, hogy az lerombolja az egész utcát, hanem próbálja lokalizálni a problémát, és próbál ennek megfelelően dönteni. Tehát önismeret itt azt jelenti, hogy az immunrendőrség az folyamatos, cirkuláló, mert mindenütt jelen van, méghozzá különösebb problémát a bajok elhárításán kívül nem okoz, ez egy nagyon jól működő rendőrség, és azt viszont megoldja. Ami a másikként, tehát ezt mondhatom önismeretnek. Azt kérdezted másodszorra, hogy az egészséggel hogy függ össze. Engem nagyon érdekel az egészség fogalma, amiről van egy nagyon jó, azt hiszem a WHO-nak volt egy meghatározása, hogy az egészség nem a betegség hiányát jelenti, és nem a veleszületett rendellenesség csak, nem csak ezt jelenti, hanem egy komplex, megint egy idegen szó, homeosztázis, tehát egy egyensúlyt, ahol én a külvilágtól, mint ember, vagy mondom itt az élővilágnak sok elemét lehet mondani, egyébként a halaktól, a porcos halaktól van immunrendszer, a cápáknak például, mint porcosal van ilyen immunrendszer, de mondjuk egy embert nézve, mi elhatároljuk magunkat a külvilágtól, vannak barrierek, gátak, a bőr, a nyálkahártya rendszerek, a szervezet belsejében ilyen az emésztő rendszer, ezek egy olyan figyelmi állapotban, most visszatérve az előző magyarázatban vannak, ami biztosítják az egészséget. Ennek rengeteg örökölt genetikai és szerzett úgynevezett epigenetikai feltétele van. Ezek együtt, ezeknek a egyensúlya, ami egy nagyon dinamikus egyensúly, mert a külvilág is változik, a mindannyian mikróbákkal vagyunk körülvéve. Itt hagy utaljak vissza, amikor azt mondtam, hogy betegséget okozó kórokozók, mert a mikróbák, például a baktériumok túlnyomó része nem okoz semmilyen betegséget, ezt mikrobiótának hívják, sőt az egészséges működés feltétele ezeknek a jelenléte, és mióta élet van a Földön, és mióta mondjuk többsejtű élet van a Földön, a többsejtűek és az egysejtűek, mondjuk egy baktérium, együtt voltak. Tehát egy idegen szóval koevolúció volt, egy elképesztő évmilliókon át tartó alkalmazkodás volt, és így kialakultak hasznos mikrobák. Tehát ezért mondtam, hogy a kórokozó, a betegséget okozó, úgy mondjuk, hogy patogén mikrobák, ők azok, amelyek ellen az immunrendszer véd, és az egészség az egy egyensúly. A életkornak egy csomó örökölt tulajdonságnak, amiben óriási, nagyon viszonylag nagy etnikai eltérések is lehetnek, a környezet, a klíma által stb. Meghatározott egyensúly, ez az egészség, és az immunrendszer ennek egy rendkívül fontos észlelő, feldolgozó és végrehajtó része.
Ahogy hallgattalak, az önismeret, az észlelés és az egyensúlyról mesélni, felmerült bennem a kérdés, hogy az önismeretnek része az immunrendszer kontextusában, hogy mi megtanulunk egyre jobban odafigyelni a testünk akár legapróbb jelzéseire, és ebből következik a következő kérdésem, hogy miből észleljük azt, hogy valami probléma van, hogy ebből az egyensúlyból valahol kibillent a testünk, mik a legkorábbi jelei potenciálisan annak, hogy valami nem működik jól bennünk.
Hát sok minden. Így se lehet elválasztani az immunrendszert és az idegrendszert, mert az immunrendszer jelei tehát ennek a immunrendőrnek a jelzése a központ fele, vagy nem a központ fele, hanem az egész szervezet fele, az egy nagyon sokrétű jelzés, és előbb-utóbb ezt érzékeljük, tudatosan is megjelenhet. Én úgy gondolom, hogy erre is csak a teljes fiziológia, élettan oldaláról lehet erre válaszolni, erre a kérdésre. Valami egyensúly elromlik, akkor az ember szédülhet, étvágytalan, rosszkedvű, ez nagyon fontos, a mentális, pszichikai tényezők, azok elválaszthatatlanak a úgynevezett élettani tényezőktől, akár a veseműködésünktől, a védekező rendszerünknek a felhangoltságáig, az alvásunkig. Tehát van egy csomó olyan jel, az ember önismerete az nem úgy alakul ki, én úgy gondolom, én nem ez humán antropológiai kérdés, és én nagyon-nagyon sok mindent mellett ehhez se értek, az mégiscsak kialakul a gyakorlatilag az önkép kialakulása után a kis pubertás körül, hogy érzem, hogy jól vagyok, érzem, hogy például az, hogy jókedvű vagyok, vagy optimista vagyok, és természetesen szédülés, étvágytalanság, a emésztési eltérések attól, amit megszoktam, és amit normálisnak tartok, de itt tényleg nem lehet a pszichiátriai vagy pszichológiai érzéseket egymástól elkülöníteni. Tehát gyakorlatilag az, hogy megismerjük magunkat, ez nem feltétlenül egy tudatos sorozat, nincsenek ilyen óráink, de van mondjuk mozgással kapcsolatos óra, testnevelési óra, és érezhetem azt, hogy elrontottam a gyomromat, és nem szeretek úgy ugrani és futni. Tehát egy komplex érzés, amiben nyilván az immunrendszer egyensúlytalansága bekövetkezett, valamilyen hatás miatt bekövetkezett egyensúly vesztése is jelen van.
Az életmódunknak mely részei befolyásolják a leginkább a védekező képességünket? Mi az, amivel a legnagyobb hatást bírunk arra gyakorolni, hogy fenntartsuk az egészségünket?
Hát olyan közhelyeket tudok csak mondani, ami mindenki tud. Nyilván a táplálkozás az egy rendkívül fontos elem, a mozgás, a higiénia. És itt mindig el szeretném mondani, hogy nem lehet elválasztani a élettani, tehát az organikus, mint vese, máj, tüdő, bőr, agy, működéseket a mentális állapotunktól. Tehát kinek, ha bemegyünk reggel a mondjuk iskolába vagy a munkahelyünkre, kinek nincs jobb kedve, ha kellemes idő van, ha süt a nap, ha nincs túl meleg és nincs hideg, jó esik menni, mosolygást látok szembe otthon és a munkahelyen vagy iskolába. Nem lesz dolgozat mondjuk az iskolába, nem félek, hogy valaki, akinek a helyzetéből következően vagy vélt, vagy valós fölénye van, olyan helyzetbe hoz, amitől szorongok, tehát minden szorongás veszély, tehát csak együtt tudom elképzelni, és én nálam sokkal műveltebb és szakértőbb pszichológusok, pszichiáterek, és ezt mondják, csak együtt tudom elképzelni. Nagyon fontos eleme az emberi jól létnek, ez a wellnessnek a fogalma két ellel. Ez az én személyes véleményem, remélem, sokakkal találkozik a művészet. A művészet, az én benyomásom, véleményem, tapasztalatom, életkorból adódó élményhalmazom alapján az egyik legcsodálatosabb emberi tevékenység. Ez egy valódi emberi tevékenység. Itt gondolok, én elsőbb a zenére gondolok, de a képzőművészetre, irodalomra, szobásatra, építészetre is gondolok, és az az érdekes, ezt most nem kérdezted, de eszembe jutott, hogyha én olvasok egy tudományos cikket, amiben van egy kérdésfeltevés, engem az érdekel, mert az a, mondjuk a szakmámba vág, mondjuk egy betegségről, egy immunológiai, egy genetikai fogalom, engem a legalább úgy izgat a genetika. Ha olvasok egy publikációt, amiben megérzek egy gondolatmenetet, és különösen a diszkussziós részben egy gondolatsort, egy logikai fantáziát, mert ott már lehet fantáziálni az eredmény, a valós reprodukáltó, korrekt, valós eredmények nyomán, az annak esztétikai szépsége tud lenni.
Itt akár a művészet, akár ez, amit most elmeséltél, egy akár egy tudományos vonalon, az ember meg tud élni olyan szellemi táplálékból fakadó örömet, ami visszahat az immunrendszerére.
Ez így. Abszolút így van, tényleg visszahat az immunrendszerére.
Ez nagyon sok hallgatónkat, szerintem ez a rész érdekli a legjobban, többek között engem is, viszont ahhoz, hogy az alapoktól tudjunk elindulni, mert itt most beszéltünk környezetről, említetted azokat a közhelyeket, mint táplálkozás és sport, és a többi, és ugye elindultunk itt a magasabb minőségű fogyasztás irányába. A táplálkozásra egy picit visszakanyarodva. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan, ahogyan pláne mondjuk ráfordulunk az őszre, különböző táplálékok, vitaminok, teák, vagy akár alkohol elfogyasztásával próbálnak hozzájárulni a saját immunrendszerük erősítéséhez. Mik azok, amik ezek közül teljesen tévhitek, már majdhogy nem őrültségek kategóriába mennek, és mi az, ami ezen a legegyszerűbb szinten, mint táplálkozás, valóban hozzá tud járulni ahhoz, hogy mi erősítsük magunkat?
Most ugye nem gyógyszerekre kérdezel, hanem
a természetes vonalon. Mert ugye mondtuk, hogy közhely a táplálkozás, de lehet pár olyan gondolatot mondani, ami a közhelyen túlmutat, és mégis, ha mondjuk hallgatnak, néznek bennünket, akkor olyan praktikát át tudunk adni, ami valóban segít, és erősíteni tudja az immunrendszerünket.
Van ilyen. Én szerintem van ilyen, lehet egy még banálisabb közhelyet mondani a táplálkozásban, egészséges táplálkozásban a normalitás szintjét. Tehát,
szerintem ezt egyre kevesebben értjük, ezt a fogalmat.
De törekedni lehet arra, hogy az ember próbáljon nem divatoknak bedőlni, de ne legyen nagyon becsontosodott. Tehát jó, ez egy nagyon mozgékony környezet, és nem tudok egész biztosat mondani, de hagyd mondjam azt, hogy én nekem hála a jó Istennek felnőtt gyerekeim és rengeteg unokám van. Tehát nagyon sokukkal végigcsináltam a csecsemőkortól, akár közvetlenül, akár a unokáimmal közvetve, de néha közvetlenül. A gyerekre érdemes hallgatni, hogy mit kér, mi esik jó neki, mi az, amit szívesen eszik, és nem erőltetni. Minden embernek a genetikája, amely meghatározza az ő emésztését, az ő jóllakottság érzését, az éhségérzés kialakulását, sőt az ízlését, az ételekbe, italokba való ízlését. Én úgy érzem, hogy erre nagyon érdemes hallgatni. Én nem arról beszélek, hogy én, mint nagypapa csokoládéval tömöm a gyerekeket, mikor megérkezem, és utána ők nem vacsoráznak. Rendesen ilyet nem merek a gyerekeimmel se megcsinálni, mert nagyon kikapok, de a természetes vonzódás, például az egyik unokám, aki most lesz 10 éves, az élete első 8 évében nem evett húst, nem volt hajlandó húst enni. És hála Istennek, lányomék soha nem erőltették semmire, és most voltam együtt vele egy unokázó napon, amikor elment, megkérdeztem, hogy a kínait szereti-e, mondta, hogy ja, igen, igen, elmentünk egy kínaiba, és bizony olyan, nem tudom, szecsuáni csirkét evett, hogy csak na. És tehát ez kezd elmúlni, de valamiért azok a fehérjék, amik a húsban vannak, akár a baromfi, vagy sertés, vagy marahúsban, nem estek jól neki, és ennek oka van. Tehát nem válogatott, hanem evett tésztát, evett zöldséget, főzeléket, gyümölcsöt, de speciál hús nem. Tehát van egy alapállás, amiben nem vagyunk egyformák, nagyon sok mindenben, hála Istennek, nem vagyunk egyformák, örökölt módon és szerzett módon se. Igenis vannak táplálkozási allergiák, amikor egy étel elfogyasztása ilyen citrus, félék, mogyoró, mindenki tudja, egy csomó ilyen van, nagyon súlyos, azonnali vagy hosszabb távon kellemetlen diszkomfort helyzetbe hoz bennünket, erre kell hallgatni. De hogy lehet egészségesen élni? Nyilván megint csak van egy szakma, ez a táplálkozás tudománya, a dietetika. Én jóba vagyok egy sor dietetikussal, és fantasztikus, miket tudnak ételkombinációkban. Nem úgy javasolnak mondjuk valakinek egy fogyókúrát, hogy éhezzem, mert egy pillanat alatt vagy csak zöldséget egyen egyik pillanatról a másikra, mert olyan éhség érzi, olyan falás kényszer alakulhat ki, hogy egy pillanat alatt nem bírja tovább, emiatt bűntudata van, a bűntudat miatt még többet eszik, és így tovább, ez egy ilyen lavina élettanilag és pszichológiailag is. Bocsánat, megint nem tudok igazán eredetit mondani, ami jól esik. Mennyiségileg és minőségileg is.
Visszakanyarod egy kicsit az immunrendszer helyes vagy helytelen működéséhez. Mi a helyzet akkor, amikor valamilyen betegséggel nézünk már szembe, tehát az egyensúlyban kibillent állapot van? Egyáltalán mi az, ami miatt az immunrendszer a saját szervezetünk ellen fordul? Igen. És mik azok a betegségek Magyarországon, amik a leggyakrabban előfordulnak?
Az immunrendszernek, és mindig értem a vele születettet meg a szerzett, és mindig a gúlára szeretnék gondolni, az vannak olyan betegségek, amik az alulműködésre, tehát a immun deficienciára, hiányra utalnak. Ez nagyon sok vele született ilyen kórkép van, tehát az újszülött orvosok, a neonat, mármint az újszülöttek orvosai, a úgynevezett neonatológusok, ezek egy-két napos korban már észlelhetnek olyan bőrjelenségeket, meg emésztési problémákat, amik utalnak a vele született immunhiányra. A ilyen immunhiány az, visszakanyarodva, hogy a fő élősködő, a betegséget okozó mikróba és a ráksejt, ilyen tehát a krónikus fertőzések, amelyek sok ideig tartanak, utal arra, hogy valami nem jó az immunrendszerbe, illetve tulajdonképpen minden rák, minden daganat az immunrendszernek egy hibájára, vagy sok hibájára utal. Csak el szoktam ezt a példát mondani, hogy kb. 10 perc alatt mindannyiunk szervezetében keletkezik egy elvileg rosszindulatúvá várható sejtre. Te szervezetedbe, az enyémbe, a hallgatókba, nézőkbe. De az immunrendszer, ha működik, ezeket lefújja, lesöpri, pillanaton nem hagyja tovább nőni, ott a írmagját is kiírtja. Ha nem működik jól az immunrendszer, az a tumor például, amelyik már megnő, amelyiket érzékelni lehet akár tapintással, akár fájdalommal, akár valami egyéb jelensége, az már becsapta az immunrendszert. Az immunrendszer, mint mondom, kognitív, tehát át lehet verni. Ezek a nagy átverések, ezek okozzák például a krónikus fertőzéseket, és a tumorhoz nyilván sok más is kell, de az immunrendszer ébersége valahogy át van játszva. A dolog fordítottja, és te most erre kérdeztél, amikor korosan túlműködik az immunrendszer, hát ilyen például az allergia. Hát ki a fenének kell, bocsánat, immunreakciót adni a parlagfűnek a pollenjére, vagy a fekete ürömnek a pollenjére. Hát ez egy indiferens, egy növénynek egy szaporító eleme, de vagyunk néhányan, akik túlzottan egy óriási, hisztérikus immunreakcióval válaszolunk egy ilyen allergénre, akár ételre, ez éppen erről szó volt, és ez egy túlműködés, és rengeteg ember szenved ebben a betegségben, ebben a betegség szindrómában, és itt a szennyezett levegő, a füst is egy ezt erősítő tényező. És a másik az autoimmunitás, kóros autoimmunitás. Ezt is hangsúlyozom, hogy kóros, mert van olyan autoimmunitás, amiben itt most nem megyünk bele, ami éppen hogy kell az immunválaszhoz. A kóros autoimmunitásban a saját létfontosságú szerveken, sejteken levő molekulák a célpontok, amik úgy hatnak, például artritiszekben, ízületi gyulladásokban, hogy például a térdízület, a vállízület, a kisízületekben olyan immunfolyamatok indulnak, amik önerősítők, tehát itt is van egy ilyen lavinaszerű, kaszkádszerű megjelenés, például elkezdik a porcot rágni, és aztán a csontokat kezdik rágni. Ugye mindenki látott már reumatoid artritiszes beteg kéztartását. Ez azért van, mert súlyos deformitások, irreverzibilis, tehát nem megfojtható deformitások jönnek létre, holott nem kéne a normális ízületi működésnek a mozgatása, sima mozgatása célja, de lehet pajzsmirigybetegségekről, lehet cukorbetegségekről.
Lehet tudod mondani a leggyakrabb, hogy csak amiatt, hogy bekapcsoljuk azokat a nézőket és hallgatókat, akik küzdenek ilyennel, mert igen, csak az én közvetlen környezetemben és saját érintettségemben azt látom, hogy egyre több ilyen autoimmun betegségről hallani, hogy mik ezek, amik a legkritikusabbak
Magyarországon. Vegyük először a cukorbetegséget. Ennek két alapvető formája van. Az egyes típusú az, ami egy autoimmun betegség, általában fiatalon kezdődik, a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjei ellen, a Langerhans sejtek elleni kóros immunválasz, ami miatt nem termelődik elég inzulin. Ugye az inzulin egy rendkívül fontos hormon, ami az egész szervezetben minden sejtnek a cukor felvételét szabályozza, és ha ez nem történik meg, akkor a vércukor az egekbe szökken, és ennek nagyon súlyos látási és egyéb következményei vannak. Ilyen súlyos autoimmun betegség az ízületi betegségek. Nem minden ízületi betegség autoimmun, de például az a reumatoid artritis egy ilyen, pajzsmirigy betegségek. A pajzsmirigy betegségek autoimmun, legalább kétféle lehetőség van, amikor alacsony lesz a pajzsmirigy hormonok szintje, illetve amikor nagyon magas lesz a pajzsmirigy hormonok szintje, mindkettő egy-egy autoimmun, egy kóros betegséget okozó autoimmun mechanizmussal, megint csak egy lavinaszerű kaszkáddal függ össze. Rengeteg bőrbetegség van, amelyek autoimmun betegségek.
Meg talán ide tartoznak a különböző ilyen bélrendszeri gyulladások.
Így van, nagyon sokféle, például a Crohn betegség, az egy rendkívül sok komponensű betegség. Tehát egyébként nagyon érdekes, genetikailag nagyon sok örökölt hibás gén is áll mögötte, de az életmód, mint környezet, mint magunk által többé-kevésbé szabályozható környezet is hozzájárulhat ehhez. Igen, igen, sok bélbetegség van.
Amiatt kérdezem ezt, mert pont az érintettség miatt, és itt, ha az ember belemerül ebbe a témába, akkor már olyan információkat is elér, hogy például a bélrendszeri betegségekben, vagy az ilyen autoimmun betegségekben jobban érintettek a nők, meg tényleg bizonyos területeken egyre több ilyen történetet hallani, és talán egyetlen kérdést szeretnék még ezzel kapcsolatban feltenni, hogy hogyan érdemes hozzáállni ezekhez a betegségekhez. Tehát úgy értem ezt a kérdést, hogy az kell, hogy legyen így az előttünk lebegő cél, hogy ebből meg akarjunk gyógyulni, vagy mondjuk jobb, hogyha úgy állunk hozzá, hogy megértjük a folyamatokat, ami a kialakulásuk mögött van, és megpróbáljuk megtalálni azokat a megoldásokat, amivel a kóros folyamatokat visszájára tudjuk fordítani.
A két alternatívát között mi az igazi különbség?
Az igazi különbség az, hogy a saját tapasztalatom az, hogyha azonnal meg akarjuk találni a gyógyuláshoz vezető választ, akkor nagyon-nagyon, nem is az, hogy kapkodunk, hanem hamar csalódás fog érni bennünket, mert hogy a válasz az nem ennyire egyszerű, hogy beveszünk egy pirulát és vége a problémának, hanem egészen egyszerűen jobban bele kell ásnunk magunkat, és nem szabad türelmetlennek lenni.
Igen, ugyanezt nem csak autoimmun betegség, hanem a tulajdonképpen daganatos betegségekkel is el lehet mondani, és hagyd mondjak ezzel kapcsolatosan egy érdekes megfigyelést, egy többszörösen megerősített megfigyelést. olyan hölgyeket, és a, bocsánat, volt a mondatait között olyan, hogy van női preferencia, igen, férfi van természetesen, tehát sok eltérés. Van az, hogy két X kromoszómája van a hölgyeknek és a férfiaknak, csak egy, ennek is van egy csomó egyes korfoly, egyes élettani folyamatok szempontjából döntő kérése. Hál' Istennek különbözők vagyunk ebbe is. Ami a rák, ami általában egy felismerés után, egy panasz után, egy megfigyelés után, egy diagnózis után, hát az egy ütés. Annak a felfogása. Az a példa, amit mondani fogok, ez hölgyek emlőrákjával kapcsolatos. Sajnos nagyon sok van, tehát a statisztikai relevanciája, tehát a statisztikai értéke annak, amit mondani fogok, az elég meggyőző. Olyan nőket, akik nagyjából egyforma életkorúak, a emlőrákjuk szövettani, ugye vesznek biopsziát, szövettani típusa nagyon egyforma. Az életmódjuk nagyon egyforma, mondjuk az obezitát, elhízottság vagy a soványság. A etnikumuk egy egysége, tehát próbálják homogenizálni ezeket a kísérleti csoportokat. Ezeknek egyforma szövettani típusú emlőrákjuk volt. Háromféle magatartástípus van. Az első a borzalmas pánik, az összeomlás, a vége a világnak, borzalmas, meg fogok halni. A másik csoport azt mondja, hogy igen, ez, amit te második alkalommal mondtál, felfogtam, van egy ilyen folyamat, megküzdök vele. Orvos, hallgatok az orvosomra, olyan orvost keresek, akivel, és itt van egy csomó mentális megerősítés, megbízom, mindent megteszek, hogy meggyógyuljak. Pozitív én képem van, az önismeretem, elképzelem, vagy meggondolom, hogy mit kell csinálni, és csinálom. És a harmadik, a legérdekesebb csoport, ignoránsok. Magyarul nekem nincs semmi bajom, ez egy hülyeség. Eltévesztették a mintát, összekevertek máséval. Ignoráns. Most megfordítom a szerepet, és én kérdezek tőled. Mit gondolsz, ugye evidens lesz, hogy az első kettő között kinek a legpozitívabb a kimelte, ki éli túl a betegséget, vagy gyógyul meg, vagy lesz legalább 5 évre, vagy 10 évre tünetmentes. Mit gondolsz? Most én kérdezlek.
De most a harmadik csoport miatt kérdezed? Hogy melyikőjük? Azért érdekes a kérdésed, mert én ezen gondolkodtam korábban, és arra jutottam a tagadással, ugye a tagadással kapcsolatban, amit utoljára említettél, hogy ugye az ember azt gondolná alapjáraton, hogyha valaki tagadja egy problémának a jelenlétét, az nem halad vele jó irányba, de ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy a pszichénkkel át tudjuk-e verni a saját szervezetünknek a működését, és hogyha én effektíven nem fogadom el a problémát, akkor lehet, hogy bizonyos szempontból tudom hosszabban tartani, nem járok a játék végén jobban, de hogy hosszabban elhitetem, becsapom a saját szervezetemet. Tehát, hogy az immunrendszer be tud csapni, akkor én tudatilag miért ne tudnám becsapni a saját szervezetemet?
Ki reagál a legrosszabbul? Én egy agresszívabb kérdező vagyok, mint amilyen. Te vagy velem.
Hát szerintem az, aki az első jár a legrosszabb.
Így van. Ki jár a legjobban?
A legjobban az jár, aki úgy csinál, mintha semmi baja nem lenne. A legtöbb melót meg a kettesnek kell belerakni a helyzetbe.
Tehát a kettes vagy a hármas?
Az én világnézetem szerint a kettes jár.
Így van, tehát aki bevállalja egy... Na most jön az igazi kérdés. Az ignoráns, a nem veszek tudomást csoport, szerinted melyik csoporthoz hasonlít
az
jobban?
Az elsőhöz.
Az elsőhöz. Így igaz, így igaz. Nem beszéltünk össze, üzelem a kedves nézőknek, ez tényleg most így van. Az ignoráns olyan, mintha összeroppanna. Biztos vannak egyéni különbségek, környezet, családi környezet, stb. Mentális erősség.
Belegondolunk, az első meg a harmadik csoport is tagadásban van. Tehát igen. A valóság tagadásában.
Igen, igen. Így van. Így van, ez pontos. Majdnem mindenki nem ilyen okos, mint te, hanem azt mondja, az ignoráns az is gyorsabban menő, nem igaz. Tehát az az alapvető válasz a kérdésedre autoimmunitástól, tehát krónikus, hosszantartó autoimmunitástól kezdve gyakorlatilag, kivéve azokat, ahol olyan genetikai sors van, vagy genetikai valószínűség. Egyébként a genetika nem sors, hanem valószínűség. Ez egy nagyon fontos alapgondolat az egész biológiai gondolkodásban. De azért most hagyd tegyem hozzá, hogy én nem orvos vagyok, hanem biológus. Tehát én rengeteget dolgozom most is orvos egyetemi környezetbe, de én nem orvosként válaszoltam erre.
Az autoimmun betegségek után ejtsünk egy pár szót a stresszről.
Igen.
Ugye ma már gyakorlatilag nem igazán tudjuk kikerülni ezt a témát, és engem nagyon érdekel...
Meg a stressz
sem. Hát a stressz sem, aminek igen. Van jó meg rossz része egyaránt.
Így van.
Mi a kapcsolat az immunrendszer és a stressz között, és talán érdemes olyan alapfogalmakat is behozni és tisztázni számunkra, hogy akár mondjuk az adrenalin vagy a kortizol, az hogyan befolyásolja a szervezetünk működésében a saját stressz feldolgozó képességünket.
Igen, nagyon fontos kérdés. Itt valahol visszakanyarodunk a mentális hatásokra. A stressz, és van jó stressz, EU stressz, és van distressz, a rossz stressz, mind a kettő rendkívül komoly endokrin változások okoz a szervezetedbe. Az általad említett adrenalin, az egy úgynevezett, bocsánat, idegen szóért szimpatikomimetikus hatás, a kortizolok pedig, amelyek a központi idegrendszer szabályozásán keresztül a mellékvesek kéregben termelődnek elsősorban, azok gátolják az immunválaszt. Olyan egyszerű példákat lehet mondani, hogy vizsgaidőszakban nem véletlen, hogy egyetemi hallgatók nagyon gyakran halasztást kérnek, hivatkozva felső légúti hurutokra, nátrára, hőemelkedésre, és azon kívül, hogy nyilván ennek van olyan háttere is, hogy nem tudtam még csak egyszer átnézni az anyagot, de ez nem kamu. Nem kamu. Valóban előfordulhat, hogy a vizsga stressz miatt az állandó bakteriális flóra, ami a torkunkban, szájunkban van, az neki egy immunszupressziót okoz, egy immuncsökkenést okoz, amitől vagy ilyen a szájba lévő aftáknak a megjelenése, és így tovább. Ennél egyel sokkal súlyosabb a úgynevezett gyászjelenség. A gyászjelenség egy olyan pszichológiai tényező, egy veszteség nyomán, ami például a élettársat elvesztő nők közül, de lehetne más vonatkozásban férfiakat is mondani, az emlőrák keletkezésének a valószínűsége x éven belül rövid időn, már nem tekintető véletlenszerűnek, megemelkedik. Ilyen noxa, ilyen károsodás a válás. A válás, ami még állítólag én olvastam ezt, és hangsúlyozom, hogy én nem vagyok pszichológus, nem vagyok pszichiáter, csak nagyon érdekel ez a például a stressz és az immunválasz kölcsönhatása. A válás időnként súlyosabb, krónikus stresszt jelent, mint egy halál. A halálban, az elvesztésben egy véglegesség, egy eltávolodás, egy lezártság is van, egy is gyászmunka és egyebek működhetnek. A válásban az ennél jelentősen nehezebb. A legnagyobb krónikus stressz például a beteg gyerekét nevelő szülőnél. Ez egy sorozat, ami nem biztos, hogy minden esetben igaz. Ő az, aki a valamilyen okból, neki nincs kiútja, neki a gyereke mellett kell lennie. Ott van az a folyamatos krónikus stressz, nem beszélve arról, hogy gondolkodik, hogy mi lesz, ha ő nem lesz, de itt vannak testvérek, és így tovább. A krónikus stresszekhez tartoznak azok a bullyingok, tehát azok a bántalmazások, amik miatt valaki egy iskolába utál bemenni, mert tudja, hogy van egy társág, aki akár verbálisan rászáll. Rengeteg internetes bullying van. Tehát ezek mind olyan, ugye a vizsgaidőszak elmúliktól kezdve a beteg gyerekét nevelő szülőnek a stressze, az rontja az immunrendszert. Alapvetően nagy problémákat okoz olyan élősködők, mint a fertőzés, a betegség és a tumor elhárításában. Szóval a stressznek ilyen jelentősége van. A pozitív stresszről is kell beszélni. Hagyj mondjak egy példát. A bohóc doktorok. Én az egyetemen több ilyen ismertem is van, és tudomásom van a bohóc doktorok szerepéről. Például bemennek egy gyerekosztályra, ott 10 percig, bocsánat a kifejezésre, röhögtetik a gyerekeket, hasra esik, bedobja a lisztet, tölt bele, belefúj a lisztbe, víz megy a gatyájába. Ez egy csomó ilyen poén, amitől a gyerekek óriásikat nevetnek, ettől nagyokat ventillálnak, nagyok lélegzetet vesz, kipirosodnak, és nem csak hogy jó emlék, hanem a labor leleteik is olykor változnak, nem minden véglegesen, de ez egy csodálatos emlék. Tehát az eustressz, vagy a köznapi életben egy mosoly, egy köszönés, egy érdeklődés, egy érintés óriási jelentősége van.
Visszakanyarodva a negatív stresszekhez, volt egy olyan mondatot szintén az előzetes beszélgetésünkben, hogy az immunrendszer kicsit olyan, mint egy akciófilm.
Igen.
És kérnek bennünket ezek a különböző hatások, szerintem nem kell túl messzire menni, hogy a mindennapjainkban tetten érhető, és ma már tényleg fizikai szinten is kézzelfogható stresszt mindenki megtalálja az életében. Ebben az akciófilmben mi milyen szerepet tudunk vállalni annak érdekében, hogy a frontba tolt katonáink végezzék jól a dolgukat.
Igen, ez is tulajdonképpen, nem akarom eltúlozni, ez is a pozitív önismerettel, a pozitív énképpel, arra, hogy én tudok hatni magamra. Nem tudok mindent persze megoldani.
Tehát önmagában ott indul a dolog, hogy én a tudatában legyek annak, hogy én fel tudom venni ezzel a harcot, és fel, nem elnyom engem a stressz,
és
hanem...
ez jól hat a immunrendszerre. Én amikor az akciófilmet mondom, akkor olyanokat gondolok, hogy a immunrendszer mechanizmusai között tele van átveréssel. Egy példát mondtam, de áruhákkal ledobja magáról az a ráksejt azokat az antigéneket, ezt most mondom ki először, azokat a célpontokat, amivel szemben egy ellenanyag, vagy egy sejt, egy citotoxikus sejt megismeri, és hatni tud. Ez a ráksejt például úgy bújik ki, úgy próbál kibúrni a nyavajás az immunválaszom elől, hogy ledobja magáról, és mesztelen. Nincs célpontja az immunrendszernek. De az immunrendszernek van egy trükkje. Kétféle sejt tudja megölni a ráksejtet. Az egyiknek kell a céltábla, a másik pont attól pöccen be, gerjed be, aktiválódik, hogy nincs rajta semmi. Ez a ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka megoldás. Tehát ilyen csiki-csuki megoldások vannak. Rengeteg ilyen példa van. Hasonlóságok, például szó volt az arthritiszről, úgy tűnik, hogy ahogy elindul a ízületbe ez a feltartóztat, hatatlan vagy csak lassítható porc és csont degradáció, ez azért lehet, mert volt egy olyan fertőzés, ahol a baktérium felszínén ugyanolyan céltábla van, mint a porcsejtnek a felszíne. Ez megint a együtt evolúció, a koevolúcióval miatt lőtt létre. Az a baktérium azért tudott túlélni, mert nem nyírta ki az immunrendszer, mert az immunrendszer a maga kognitívságával azon tépelődik, hogy most mit csináljak, megölhetem azt a baktériumot, de egyben megtámadom a saját szövetemet. Vagy nem ölöm meg a baktériumot, de akkor egy olyan fertőzés jön létre. Szóval ez a tényleg a ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka megoldás. Akciófilm azért, én ezt előszeretettel próbálom összehasonlítani, hogy mi jellemző egy élősködő sejtre, mondjuk egy ráksejtre, hogy rengeteget osztódik, hogy életveszélyes fegyverei vannak, végrehajtó eszközei vannak, és szétszóródhat. Mi jellemző az immunrendszerre? Ugyanez. Egy immunsejt exponenciálisan osztódik 1, 2, 4, 8, 16, kiméletlen eszközei vannak, és cirkulál, és állandóan monitoroz. De hogyha megnézel egy akciófilmet, vagy akár egy híradót, amikor van egy terror támadás, a terrorista külseje, felszerelése, elszántsága, és a elhárító fiúknak a külseje, elszántsága, fegyverrendszere tök egyforma. Tehát az immunrendszer ugyanolyan fegyvereket nem is működik, másképpen használ a terrorista ellen, mint amit a terrorista vele szemben.
Az előző gondolatodhoz visszakanyarodva, akkor nagyban fogja befolyásolni ezt a harcot, hogy mi van a fejben.
Igen.
Hogy mi az, ami, és most nem akarom elvinni a témát, csak hogy nagyon kapcsolódik ez a kép, meg az előző, szóval miben hiszünk, hogy melyik oldal fog győzni. Viszont itt a hitrendszeri kérdést nem kinyitva, egy olyan kérdésem lenne hozzád, amiről csak egy kérdést szeretnék feltenni, mert erről már nagyon-nagyon sokat beszéltél, de így 5 évvel a világjárvány kitörése után, te hogyan látod, hogy mi az, amit a társadalom feldolgozott és felfogott a COVID tapasztalataiból, és mi az, amit pedig egyáltalán nem? És mi az, amiben a hozzáállásunkon igenis még van mit javítani?
Hát nem, ugye 100 éve a spanyol nátha óta, ami 1920 körül volt, pont 100 éve, nem volt pandémia, nem volt világjárvány. Ez egy új jelenség. Senki nem él már, vagy nem valószínű, hogy a 103 éves néni emlékszik, hogy mi történt a szüleivel 3 éves korában. Ez egy fantasztikus új kihívás a közegészségügyi feladatokat jelent, az egészségügy gyors reakcióját igényelné, nagyon gyors reakcióját, a szakemberek és nem a politikai haszonszerzés, akár melyik oldalra is gondolok, adjon programot ennek, és a védőoltásoknak a hatalmas jelentősége. Szóval az a vakcina védőoltás ellenesség, amit én majdnem a lapos föld elmélet szellemi színvonalába tartok, nem minden esetben, de az a tendencia, az bemutatja azt a orvosi ellátást, ami az orvosbiológia, az orvostudomány egyik legnagyobb sikere, mert megelőz. A megelőzés, a prevenció az egy olyan eszközrendszer, amit fejleszteni kell. Mindenki gondolhat sokféle vonatkozásra a világban tapasztalt halálozási szám, a döntéseknek a megfelelő vagy nem megfelelő alátámasztására. Én azt hiszem, hogy a járvány, mint fogalom, ami történelem módosító tényező volt, csak például a fekete halálra, a pestis járványokra gondoljunk, 200-2 évszázadon át Anglia lakosságának a fele meghalt. És azt ugyanakkor, hogy a fekete himlő eradikálták a föld felszínéről. Biztos lesznek még járványok, de nem okoz olyan borzalmat, mint ami a történelem utal. A gyerek paralízis járvány. Én jártam Indiában, lányom még dolgoztak orvosként, Indiában is meglátogattuk őket. Azon higiéniai körülmények között is gyakorlatilag nincsen gyerekparalízis, hála a Salk és Szabin vakcináknak. Ez óriási előrelépés.
És ez mit jelent most ránk nézve? Tehát, hogy itt a mi hallgatóink most ugye az elmúlt évek járványain túl próbálnak felkészülni mondjuk az idei őszre, télre, akkor hogyan érdemes hozzáállni ma a COVID-hoz?
COVID-hoz én, amennyire én most még próbálom az irodalmat követni, most egy olyan változat dominál, amit flirtnek hívnak, érdekes az asszociáció, ami egy sokkal kisebb klinikai tüneteket, veszélytelenebb klinikai tüneteket okoz. Ezzel együtt azon emberek, akiknek az immunrendszere életkori krónikus autoimmun betegség, vagy krónikus gyógyszer, tehát immunszupresszív gyógyszerek szedésével az immunrendszere meg van lökve, ilyenek számára én változatlanul fontosnak tartom az oltást. Oltás létezik, rengeteg új javaslat van, ugye Karikó Katalinnak a tényleg zseniális ötletei, nekem van szerencsém ismernem a Katit, nyomán még egy magyar Nobel-díj is született teljesen megérdemelten. Ezek mind olyan innovációk, amik a jövőre vonatkoznak. Tudnunk kell, hogy például tumorok ellen vannak már védőoltások, pont ilyen RNS alapú védőoltások, amit itt is használatba kerültek.
Korábban említetted, hogy a immunológiáról a társadalom szintjén beszélni szociológia nélkül nem lehet.
Pontosan.
Mit értesz pontosan ez alatt, és milyen akár társadalmi, akár gazdasági tényezők befolyásolják a jól létünket? És ezt abból a perspektívából kérdezem, hogy akár a mindennapi életünk szintjén tudatosítsuk, hogy mi minden hat arra, hogy mi hogyan vagyunk.
Nem Magyarországról kérdezel, ugye, vagy Magyarország?
Hát kénytelen vagyok Magyarországról kérdezni.
Hát az az alapvető, ugye a járványok ellen a megelőzés és a higiénia. Most a higiéniát nagyon széles értelemben értem, nem csak a kézmosás, bár a kézmosásnak a jelentősége is óriási. Az, hogy megtanítsuk a gyerekeket kezet mosni, ez hihetetlen fontos a járvány terjedés vonatkozásában. Szociológiailag, hát például a háziorvos ellátás, a védőnő ellátás, a védőnők számának lelkes kitartásának a támogatása szervezési és anyagi eszközökkel, tudat módosítással, szólnak abban az értelmében, hogy tudjuk azt, hogy a körzeti, tehát vagy a házi orvos, házi védőnő az első védvonal. Elképesztő a életkor, átlag életkornak a rohamos növekedése az orvosok között. Én egy vizsgálatom voltam tegnap itt Budapesten, ahol a vizsgáló orvos 81 éves volt, elmondta, hogy itt a szomszéd, hát az semmi, nagyon jól tartotta, hál' Istennek magát. A szomszédba a reuma rendelése 86 éves, a fiatalok nem jönnek oda, nem megoldott az egészségügyi biztosítás, de most erről egy litániát lehetne mondani, a hőmérsékletről, a légkondicionálásról, a fertőtlenítő hiányról, a WC-papír hiányról, hogy ne aktuál politizáljak, de ezek elképesztő fontos dolgok, és még Budapesten se messze nem teljesen megoldott. Gondoljunk egy borsodi, egy baranyai zsákfalura, vagy bármi másra. Ez a szociológiai része a dolognak. Ennek a politikai megoldása hozza maga után a gazdasági megoldás. Ki szabja törvénybe, hogy mennyi az egészségügyi költségvetés aránya a teljes GDP-hez viszonyítva. Politikai döntés kérdése, nevelési kérdés, elképesztő csökkenés van például a PISA felmérésekben, a középiskolások felkészültségéről. Ez, amit kérdeztél, egy komplex kérdés. Nem lehet csak egyes kórházak vagy kórházi osztályokon megoldani. Paradigma változás kell, amit vagy megoldunk, vagy nem. Itt én jelezném, hogy az Európai Unió erre rengeteg pénzt ad, és ha azt erre fordítjuk, de itt most abba hagyom a mondatot.
És akkor én záró kérdésként rá is térek arra, amire viszont mi és a hallgatóink, a nézőink hatni is tudnak, megértettük a tág kontextust, és hogy mennyi felelősség az, ami rajtunk kívül van a saját jólétünk érdekében, de mivel arra nem tudunk hatni, ezért az én kérdésem az, hogy te mi az, amit mondanál a minket hallgatóknak, hogy mi az, ami miatt érdemes egyéni szinten cselekednünk, akár napi szinten a saját jólétünk érdekében, és ezt nem egy filozófiai kérdésként teszem föl, hanem pontosan az általad említett környezeti, gazdasági dolgok miatt az egyéni felelősség az jelentősen nő annak érdekében, hogyha jól szeretnénk lenni.
Igen, és ennek a felismerése fontos, hogy én mit tudok tenni, én hogy tudom a gyerekemet nevelni, a szomszéd gyerekét nevelni, az iskolában mit mondani, ha pedagógus vagyok. Tehát a jövőről van szó, abszolút. Az egészség az egy komplex, élettani, mentális dolog, amiben sokkal többet tudunk tenni, mint ahogy azt elképzeljük, és mint ahogy kényelmesen elfogadunk valamilyen mozdulatlan státuszkót, változások, jelentős változások szükségesek társadalmilag és egyénileg egyaránt.
És az utolsó utáni kérdésem, hogy neked immunológusként mit jelent jól lenni?
Nem csak immunológus tud erre válaszolni, hanem a Falusi András, akiben még sok minden van az immunológián kívül. A békesség, a harmónia, a szépségnek a tisztelete, a művészet szeretete. Mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg a Máté evangéliumának a záró kórusát. Azzal szeretnék válaszolni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. A hallgatóinknak és a nézőinknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Közjó 2 hét múlva szerdán folytatódik. Sziasztok!